9:40, Pokrovszk városának 90-95%-a már orosz ellenőrzés alatt áll. Az ukrán erők egy része bekerítve harcol, így a város elvesztése majdnem eldőlt. Volodymyr Zelenszky a katonai vezetésre bízta a döntést a kivonulásról, ha a védelem további fenntartása értelmetlenné válna. A település logisztikai központként kulcsfontosságú volt. Elvesztése nehezíti az ukrán védelem megszervezését a térségben. A drónok és a technológiai fejlesztések miatt a harcok rendkívül lelassultak. Mindkét fél civil és átalakított járműveket is bevet. Az ukrán hadsereg utánpótlási gondokkal, növekvő dezertálással és morál problémákkal küzd, miközben az orosz haderő nagyobb tartalékokkal rendelkezik. Demko Attila biztonságpolitikai szakértő napvendége című műsorunkban beszélt az orosz-ukrán front friss fejleményeiről. Nagy Károly faggatta őt.
Rengeteg minden történt az elmúlt hetekben, egyrészt diplomáciai fronton, aztán gazdasági fronton, és hát Pokrovszkot gyakorlatilag nem is napi, hanem negyednapi rendszerességgel említik most a hírtudósítások, és hát már maga Volodymyr Zelenszky elnök is azt mondta, hogy úgy látja, hogy ha egyrészt a területi vezetőkre bízza, a katonai vezetőkre a döntés, de úgy látja, hogy ha nincs már értelme tartani a várost, akkor döntsenek úgy a katonai vezetők, hogy kivonják az ukrán egységeket. Tudják még egy ideig, pár hétig tartani a várost, vagy az ukránok, vagy ez tényleg napok kérdése?
A városnak a 90-95%-a orosz kézben van. Nyilván az adminisztratív területen lehet, hogy ez valamivel több, de a lakott részének nagy része, néhány utca esetleg még ukrán kézben lett, meg vannak bekerített ukrán egységek. Tehát ilyen értelemben nem 100%-os az orosz ellenőrzés, de senki nem gondolja úgy, hogy ez megfordítható. Tehát Pokrovszk felmentéséhez egyszerűen nincs elég ukrán erő, pontosabban inkább Mirnohrád felmentéséhez, mert Pokrovsznak a nagy része, ugye mondom, 90-95%-a már elesett, nincs elég ukrán erő. Tehát azokkal még egy hete vagy két hete Zelenszky azt mondta, hogy 200-300 orosz lehet bent, és majd kisöprik őket, tehát ez egy illúzió volt. Tehát ma már azt gondolom, hogy mindenki látja, hogy túl sokáig maradt bent az ukrán haderő, ismételten egy alapvetően olyan vesztes pozícióban. Mert addig érdemes egy védekező pozícióban a gyengébb félnek kitartani, amíg sokkal nagyobbak a támadó veszteségei. De ugyanúgy, hogy Bakhmutnál, ahol eredetileg az orosz veszteségek jóval nagyobbak voltak, az csata utolsó szakaszában az ukrán veszteségek elkezdtek emelkedni. Miért? Mert az oroszok akkor belőtték a bevezető utakat, most meg gyakorlatilag a drónokkal nagyon nagy százalékban, de 60-70-80%-ban meg tudják akadályozni, hogy valaki be vagy kimenjen. Most, amikor ilyen potenciális veszteség van, akkor az már nem éri meg nagyon. Ez a csata jóval lassabban, mint sokan számoltak vele, de eldőlt. Ugye eleve egy lassított film az ukrán háború, hiszen a drónok nagy mértékben lassítják a műveleteket. Ha felkészült a védelemre a fél, és itt Ukrajna fel volt készülve, lassan ment ez, de most már nem egy-két hete, hanem jóval hosszabb ideje Ukrajnának nem éri meg. És a vége valószínűleg még kevésbé fogja megírni, hiszen azért biztos, hogy lesznek ukrán foglyok, meg rengetegen eltűntek, halottak. Tehát majd meglátjuk, nyilván nem annyi, amit az oroszok mondanak, tehát nem 5000 ukránt kerítettek be. A jelenlegi ukrán helyzetben gyakorlatilag nem tudják feltölteni a haderejüket, 500 fő is sok, vagy 700. Tehát ugye 3 és 7-800 között lehet mondani, ezek között vannak a általam legalábbis megbízhatónak tartott források, amit mondanak, tehát a több ezer az rossz forrás, aki bekerítésben lehet, tehát valamivel 1000 alatt ez a legvalószínűbb, és ezeknek a nagy része nem fog kijutni.
Pokrovszk elvesztése, ugye ez egy logisztikai központja volt az ottani környébeli frontnak. Mennyire lesz fájdalmas abból a szempontból ukrán szemszögből, hogy egyrészt mondjuk a további védekező harcokat hogyan tudják azon a környéken megszervezni, mert sokan azt mondták, hát sokan azok az elemzések, amelyek próbálták ennek a hatásait megjósolni, hogy utána egy nagyon széles síkság van, és kis túlzásra a Dnyeper folyóig nagyon nehéz védekezni az ukrán katonaságnak. Aztán persze pár hete már megjelentek azok az információk, hogy azért a város mögött is kiépítettek már védelmi vonalakat, tehát ez messze nem lesz olyan egyszerű.
Ott van a védelmi vonal a város mögött, tehát egy kiépített védelmi vonal van, ugye ezért volt veszélyes az oroszoknak az augusztusi átszivárgása, mert akkor áthatoltak ezen a védelmi vonalon, ugye Dobropiliától északra, de ezt az ukránok visszaverték, tehát azt az orosz támadást, ezt majdnem teljesen visszafordították, cserébe viszont Pokrovszkra, Kupjanszra, meg sok más területre nem tudtak koncentrálni. Tehát ott volt egy ukrán győzelem, gyakorlatilag szerintem a 90-95%-at visszafoglalták az elvesztett területnek, és az oroszoknak is komoly veszteségeik voltak, csak ez sok más ponton gyengítette az ukrán védelmet. Mert Ukrajna már ott van, hogy nem tud egyszerre mindenhol erős lenni, az oroszok meg majdnem mindenhol tudnak támadni. Tehát az egyik oldalon van egy hadsereg, ami fel tudja tölteni a veszteségeit, tehát után tudja pótolni, Ukrajna meg nem tudja utánpótolni a veszteségeit. tevékenységeit, ráadásul nagyon nagy a dezertálás. Tehát, hogyha a múlt havi adatot nézzük, ha ez igaz, amit egy ukrán képviselő kiszivárogtatott, 21 ezer, az nagyon sok. És ugye láthatjuk a dezertálásoknak a növekedését, aminek sok oka van. Az egyik oka az, hogy nem működik az a rendszer, hogy mondjuk egy-két hét, vagy akár hónap után kivegyék a frontvonalból az ott küzdő alakulatokat. Ez az egyik oldal, a másik oldal, meg hát ugye úgy érzik sokan, hogy nem tesz meg mindent a hátország értük, anyagilag sem, meg sok más tekintetben. Tehát az ukrán morál az azért jelentősen csökkent az utóbbi időben, és ez megjelenik a dezertálásban. Tehát sok ponton van krízis, de ez egy lassú krízis, mert maga a háború is sokkal lassabb technológiai újítások miatt, mint lett volna 10 évvel ezelőtt, vagy ami 2014-ben volt. Még a drónok, akkor is voltak drónok, de nem így, nem ilyen mennyiségben, főleg felderítő üzemmódban. Azért most nagyon nehéz mozogni, és ezért nagyon lassú ez a háború, tehát ez tényleg egy kicsit az első világháború hasonlít abban, hogy már nagy győzelem 5 kilométert előre mennem. Az oroszok már nem 5 kilométereket mennek előre havonta, annál jóval többet.
Megjelentek olyan felvételek, és azt kicsit bejárta az elmúlt napokat, hogy ott is ugye ködös időjárás van néha, és beszivárogtak orosz egységek bizonyos területeire Pokrovsznak, és nagyon fura járművekkel jelentek meg az orosz egységek. Nem csak teljesen átalakított, például UAZ terepjárók voltak, hanem személyautók, motorkerékpárok. Rögtön elindultak ebből a spekulációk, hogy lám-lám mennyire fogytán vannak az oroszok járműveknek. Ez inkább azt jelzi, hogy valóban fogytán vannak a járműveknek, vagy azt jelzi, amit az elmúlt időszak megtanított mindkét hadseregnek egyébként valószínűleg, hogy bizonyos járművek átalakítva mennyivel jobban használhatók, és mennyivel hasznosabbak, mint egy pont a drónok miatt, mint egy nagy harci jármű, akár egy harckocsi, akár egy páncélozott szállító.
Hát szerintem ez az utóbbi, tehát nyilván nagyok az orosz veszteségek, de azért még van elég BMP-jük. Raktáron is van, harckocsijuk is van, csak nem érdemes bevetni őket. Egyszerűen azért, mert lassabbak. Nem lehet úgy kilátni belőlük. Tehát most egy BTL 82 az nem olyan gyors, mint egy terepjáró. Például nem lehet belőle olyan jól kilátni. Egy terepjáróban több az esély a túlélésre, mint egy gyengén páncélozott eszközben. Miért? Mert ha meglátja a drónt, és számos ilyen felvétel van ukrán oldalon is, akkor gyorsan ki tudnak ugrani a kocsiból. Ezer egy ilyen van, hogy a drón megsemmisít egy autót, aminek a négy ajtaja nyitva van, és még látni a menekülő embereket. Tehát ez mind a két oldalon jellemző, hogy rengeteg civil járművet vesznek igénybe. És ezért a civil járműveket mind a két oldal kegyetlenül támadja. Akár katona van benne, akár nem, mert mind a két oldal katonái is használják. Tehát ez tényleg egy kicsit ilyen Mad Max-es jelenet, mintha egy filmrendező rendezte volna, amikor a nagy ködbe Pokrovszk déli bejáratánál jönnek be 30-40 orosz motorkerékpárok, akkor tényleg UAZ, gépjárműnek nincs ajtaja. Az, hogy nincs ajtaja, az az értelmes dolog, mert akkor nem kell kinyitni se az ajtót, hogyha menekülni kell, amikor a drón becsapódik az autóba. Ez mind a háborúnak a karakterisztikájából ered, hogy egyre inkább motorkerékpár, egyre inkább jármű, mert egy pickup azt szerintem tud 130-140-et menni simán, de hogy egy BTR, meg egy, hát egy BMP, meg még kevésbé nem fog annyit, egy láncszatalpas BMW, az biztos, hogy nem, egy BTR talán tud 80-nal menni, de ezt most fejből nem tudom, de azért nem fog olyan gyorsan haladni, és a sebesség az élet, ezért vannak a motorok, ezért vannak a gépjárművek. És ez mind a két félre igaz. Tehát én mindig azt mondom, hogy a buborékból azért ki kell szállni, hogy az egyik vagy másik. Ugye sokan mondják, hogy az oroszok ennyire leamortizálódtak, persze, hogy leamortizálódtak, az ukránok nem amortizálódtak egyébként le felszerelés tekintetében, de hogy nem. Ez mind a két félre igaz, az oroszoknak így is jóval több van, de mind a két fél használja ezeket az eszközöket, mert beváltak. Tehát az, hogy hogy néz ki, meg mennyire nem katonás, meg egyebek, ezen lehet ugrálni, ez nem a vöröstéri felvonulás, hanem egy olyan haderő, ami harcol. És ebben a háborúban ez működik.
Az elmúlt percekben Demko Attila biztonságpolitikai szakértőt hallották, aki napvendége című műsorunkban szerepelt, ezt ugye megnézhetik a YouTube-on, illetve a weboldalunkon is. Zenével megyünk tovább, egy kis érdekesség, majd közlekedési információk, 10 órakor friss hírekkel jelentkezünk a 94.2.